Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnap igehirdetési alapigéjét, amint azt feljegyezve találjuk Lukács evangéliuma 14. fejezetében, a 15. verstől a 24-ig a következőképpen. Lukács 14, 15, 24. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyik kezdték magukat mentegetni. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni és megnézni. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts mindenkit bejönni, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon sokat mondó igék, akár az oltár előtt felolvasott, akár ez, amit most olvastam. Én mégis utalnék egy harmadik szakaszra is, a Zsidó 3:1-8-ra is, ahol Isten háza népeképpen fogalmaz meg bennünket, akik hisszük, valljuk, hogy Jézus Krisztus Isten fia megfeszített a mi bűneinkért, és feltámadt a mi halálunkra. Isten háza népe vagyunk. Ez egy örömteli kifejezés. Jó hír, örömhír az embernek. Bármilyen háttérrel érkeztünk, rendelkezünk, bármilyen múlt áll is mögöttünk, így tettünk ránk a házigazda Isten. A legutóbbi szolgálati helyemen, az iktatásom alkalmával, az igehirdetés alapigéjeképpen a nem magunkat prédikáljuk, hanem Jézus Krisztust igét választottam, 2 Korintus 4:6 ez az ige, és aztán igyekeztem arról beszélni is, hogy mennyire sikerült, ezt most nem szeretném kifejteni, viszont van olyan is, hogy aki dicsekszik, az ne magával dicsekedjék, hanem Jézus Krisztussal, Isten fiával, őróla is, úgy, mint megfeszítettről. Én mégis szeretnék egy icipicit, vagy kettő icipicit dicsekedni, mert volt olyan püspökünk, most már nyugalmazott az illető, Iccés János, a nyugati dunántúli egyházkerület püspöke volt, aki egy lelkész konferencián azt mondta, hogy legfőjebb egy képet, vagy hasonlatot, vagy történetecskét mond el egy igehirdetésben, aztán később nem függött ez össze a püspökké megválasztásával, hanem hallottam, hogy azért kettőt, hármat is mondott. Na de dicsekedjem, ugye, azzal az egy-két dologgal. A Lukács 14-ből olvasott igéről kétszer beszéltem, szolgálhattam, ami különösen emlékezetes volt. Az egyik, az 1982-ben volt Pozsonyban, amikor ösztöndíjas voltam. Aki már többször hallotta, hogy Tóth Komlósi vagyok, és szlovákul is képes vagyok, hál' Istennek, Isten igéjét hirdetni, az ugye már unhatja, de legutóbb, amikor Százhalombattán helyettesíthettem, nem mondtam, hogy ki vagyok és honnan származom, és az Isten tisztelet végén kiderült az egyik jelenlevő házaspár férfi tagjáról, hogy óvodába, gyermekbibliaórára, hittanórára együtt jártunk. Iskolába nem jártunk egy osztályba, mert Tóth Komlós elég nagy ahhoz, hogy több iskolája is lehessen, és örömmel fedeztük fel egymást akkor. Pozsonyban 1982-ben ösztöndíjas voltam egy fél évig. És ugyanabban az időben, amikor nekem lehetőségem volt a pozsonyi nagy templomban szlovák nyelvű igehirdetési szolgálatra, akkor volt ott a baptisták világhírű evangélizátora, és magához hivatott, és kérdezi tőlem, hogy Who are you, Andrew Lehocki? Na, folytatom azért magyarul. Ki vagy te, Lehocki Endre? Mondom, én Lehocki Endre vagyok, igen. És miért van a te neved ekkora betűkkel kiírva a pozsonyi nagy templomnak a hirdető táblájára, amikor az én nevem csak olyan kis betűkkel? Hát mondom, ez azért van, mert te angolul hirdeted az igét, és tolmács fordítja. Én pedig szlovákul hirdetem az igét, és nincsen szükségem, hál' Istennek, tolmácsra. És akkor azt mondta, hogy hát igen, ebben lehet valami, de hát, hogy az angol világnyelv, a szlovák meg magyar elég nehéz nyelvek, ami nagyon igaz. A másik, erről a Lukács 14:15-24-ről, és egyik akkori püspökünk se, azóta már mind más püspökök lettek, nem hitt el, hogy én akkor éppen Bánkon voltam lelkész, és ott Habsburg Ottónak is prédikálhattam erről az igéről. Ezek a véletlenek sorozatából adódnak össze ezek a dolgok, mert második volt Bánk, ahol eszébe jutott a önkormányzati vezetőknek, hogy Habsburg Ottót megválasszák ott díszpolgárnak, és el is fogadta a meghívást, a díszpolgári címet is elfogadta, de az volt a kérése, hogy egy katolikus papőt áldoztassa meg, amikor megtudta, hogy nincsen csak evangélikus templom Bánkon, és hát szívesen venne részt az Isten tiszteleten, ahol a helyi lelkész és gyülekezet szolgálatát hallgatná. És ő is azt mondta, hogy igen, hallom, hogy nem csak magyarul, hanem szlovákul is, de befejezem a dicsekvést, és majd, ha még Péter meghív még ezek után is, hogyha panaszkodnak neki, hogy már megint csak sztorizott, ahelyett, hogy az igét hirdette volna, akkor ha nem fogom vissza magam, megint csak mondok egy-két régebbi történetet, és pedig megfogadtam annak idején, ahogy ez szokott lenni, hogy bezzeg a mi időnkben, ugye ilyet nem fogunk, mondani, amikor én hallottam, hallgattam régebbi elődöket, vagy nálam jóval idősebb lelkész testvéreket szolgálni, és ő is sorolta a történeteket, hogy én ezt nem fogom, hiszen hát 66 könyv van a Bibliában, és egy szóról is egy évig lehetne beszélni, hát akkor ne a történeteket mesélgessük. Tehát Isten háza népe vagyunk. Lehet valaki hivatalosan érkezett, lehet nagyon sok felől, nagyon sok minden háttérrel a háta mögött, de mindenképpen jó helyen van akkor, ha oda megy Isten háza népe közé, ahol az asztal fönn Jézus Krisztus ül. Mások is viselték már, a Szentírás erről tanít ezt a tisztséget, akikre felnézett Isten népe, Mózes, Illés, Jeremiás, és lehetne sokakat sorolni, Pál apostol, vagy a többiek, de az összes közül a legjelentősebb, a legtöbbet, a legjobbat adó erre képes Jézus Krisztus. Arra biztat bennünket minden isteni ige, hogy figyeljetek fel Jézusra. Miért kell a figyelmünket felhívni? Óvodában is és iskolában is taníthattam, hál' Istennek hittant, és megfigyeltem a gyerekeket, hogy többször elmondja a másiknak, hogy figyelj, 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 figyelj! Ez megint csak ugye olyan, hogy a mi időnkben ez nem így volt, hiszen természetes volt, hogyha valaki szólt, akkor a többi odafigyelt rá. De úgy látszik, hogy mégis fel kell a figyelmünket hívni, mert annyi mindenre figyelünk. Annyi minden tudja a figyelmünket a lényegről elcsavarni valahogyan, és ugye nem én találtam ki, hogy minden viszonylagos, minden relatív, vagy a idegen szóval mondjam, a relativitás elmélet előtt is így volt ez azóta is, meg ezentúl is így lesz. Ha autót vezetek, ugye akkor szeretném a gyalogosokat sürgetni, hogy menjenek már gyorsan azon a gyalog átkelő helyen át, mert hát szeretnék én is haladni, hát nem azért ültem én autóba, hogy lassabban menjek, mint mellettem egy kerékpár a kerékpárúton. Aztán ugye éppen egy évvel ezelőtt költöztünk, és most is megköszönöm azoknak, többen itt vannak, akik voltak segíteni a beköltözéskor lerámolni és berakni a helyére a bútorainkat, pont egy éve, és azóta ugye változott a helyzet. Azelőtt én mondtam, hogy hát micsoda dolog ez, hogy egy kis meleg van, és már ennyi üres hely van a templomban. Most meg hát valami kicsit fájt, vagy annak ellenére, hogy jó téli kerekeim vannak az autón, kicsit jeges, kicsit havas volt az út, akkor bizony nem indultam el, és jó kifogás. Ha meleg van, ha hideg van, ha esik, ha fúj, ha jeges, ha minden kifogás, mert akkor én már ugye a első, második, harmadik sorban hallgató vagyok csak, tehát nem főszereplő, és hát micsoda dolog az, hogy én csak hallgató vagyok, pedig az a legszebb dolog hallgatni, de még annál is van szebb dolog megtartani Isten igéjét. Ami megváltunk Jézus Krisztus, apostol és főpap egy személyben, és minden irányban végzi a szolgálatát. Függőleges irányban is, és vízszintes irányban is végzi a szolgálatát. Isten szavát egyedüli hiteles követként hirdeti, és bennünket képvisel a Teremtő Isten, a mennyei Atya előtt. Önmagát vitte áldozatul a Golgotai keresztre. Tehát tekintsetek fel Jézusra kérdések, kísértések közben. Tekintsetek fel Jézusra örömben és bánatban, vagy ahogy az egyik régi szép evangelizációs énekünk ezt megfogalmazza, súlyos napokban is Jézusra néz. Tekintsetek fel Jézusra, figyeljetek szavára, vegyétek észre óhajtását, igazítsátok hozzá a döntéseiteket, és tegyétek mindezt gondosan, figyelmesen, folyamatosan. Az angoloknak van egy közmondásuk, hogy tégy, amit akarsz, csak a sarki rendőrnek ne legyen ellene kifogása. Mi keresztjének hívő emberek ezt átfogalmazhatjuk úgy, hogy tégy, amit akarsz, csak Jézus Krisztusnak ne legyen, ne lehessen ellene kifogása, tehát ő legyen a mérce. Természetes dolog, hogy a törvényeket, szabályokat nekünk is meg kell tartani, tisztelni kell, de Jézus Krisztus legyen az útmutató, a mérték. Figyeljetek arra, hogy hogyan áll fel az asztaltól Jézus, hogy azokat is megkeresse és megelégítse, akik még nem ülnek ott az ő asztalánál, és hogy hagyja ott az atyai háznak a védettségét, hogy megkeresse az elveszettet, és meglátogassa az elhagyottat. Figyeljétek a szavát, mert az asztal fönn ülő megbízójához hűséges Jézusnak szava van Isten háza népéhez. Megszokták kérdezni az otthon maradottak, hogy no, miről szólt az ige hirdetés? És akkor van, aki azt mondja, hogy hát a bűnről. És mit mondott róla a lelkész? Hát ellenezte. Na hát ez kellene, még ha ugye lehet is, szabad is, és nem bűn mosolyogni is azon, ha ilyen egyszerűen fogalmazunk. Igen, figyeljétek Jézus szavát, mert szava van. Ez a szava Jézusnak az ő háza népéhez, hogy ne kövessetek el bűnt. Ne keményítsétek meg a szíveteket. A szív, a bibliai szóhasználat szerint az embernek a belseje. Nem csak az érzelmeket őrzi magában, hanem az emlékeket és gondolatokat, a terveket és az elhatározásokat. Ha valaki nagyon kedves nekünk, akkor azt mondjuk, hogy a szívembe zárom. Ha valaki vagy valami nagyon rosszul esik, nagyon megbánt, akkor azt mondom, hogy hát megsebezte a szívemet, vagy mintha tör döfte volna át a szívemet. Isten előtti bezárt szívbe nem fér bele a másik ember. A gonosz szívből előtörő gondolatok a másik ellen irányuló vétkek sorát eredményezhetik. Szívünk megkeményítése helyett őrizzük meg a bizalmunkat és reménységünket Jézus Krisztus iránt. Bizalom, a már elmondottakon túl, azt is jelenti, hogy bátran kinyújtjuk a kezünket Jézus szeretete és kegyelme felé, igaznak és megbízhatónak valljuk az ő szavát, hiszen nagyon-nagyon tanulságos és igaz a Róma 8.28, tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. És a reménység mindez meghosszabbítva az örökké valóságig. A reménység a végtelen bizalom. Éppen ezért örvendezővé tesz, imádságra ösztönöz, és testvéri szeretetre indít és képesít. Érdemes a reménységgel kapcsolatban Pál apostolra figyelnünk, akit saját személyes reménységgel lelkesít a futásban, a küzdelemben való kitartásra, hogy küldetését teljesítse. Bizalom és reménység ugyanaz a tekintet közelre és távolra. Megint csak egy gépkocsi vezetésből vett példa, de ezzel be is fejezem, hogy olyan a bizalom és a reménység, mint amikor az autóvezető a tekintetét maga elé közvetlen, az útra, az esetleges hibákra vagy akadályokra fordítja, azután pedig távolabbra, hogy azt is látja, hogy lássa, hogy ott mi van. A bizalom a mai napnak a kapaszkodója. A jelenünk bátorsága és nyíltsága. A reménység az a meggyőződés, hogy Isten háza népe Krisztusnál legjobb helyen van, és sem Krisztustól, sem egymástól, senki és semmi, még az ördög, a pokol hatalmai sem tudják elszakítani. Ezekért, különösen ezekért adhatunk a mai igéink alapján hálát, ami Teremtőnknek, megváltónknak, megtartónknak, megszentelőnknek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy mi hivatalosak vagyunk a te vacsorádra, és ad, hogy ne a kifogásokat, a mentségeket keressük, hogy ne sorolgassuk, hogy házasodtam, földet vettem, ökröt vagy autót vettem, semmi ne akadályozom bennünket abban, hogy elfogadhassuk a te hívásodat, amikor a te igéddel és egymással való közösségre hívsz bennünket. Szentelj meg bennünket mindenkor, amikor veled igyekszünk találkozni, vagy egymással próbálunk szót érteni, és add a te végtelen szeretetedet, türelmedet, békességedet, jóságodat a mi szívünkben. Amikor most többen készülünk a szent jegyeket is magunkhoz venni bűneink bocsánatára, add, hogy tudjuk elfogadni, hogy Jézus Krisztus véréért te megbocsátod minden botlásunkat, bűnünket, minden gonosz, bűnös gondolatunkat, de ne bátorítson ez bennünket arra, hogy talán már hazafele menet ugyanazokat, vagy még súlyosabb gondolatokat, szavakat, cselekedeteket hozzon ki belőlünk valamilyen körülmény. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg a jelenlevőket, áld meg a téged keresőket, a téged szeretőket, áld meg ezt a gyülekezetet és minden gyülekezetet, ahol ma hallgatják, hirdetik a te drága szent igédet. Áld meg azokat, akik téged keresnek, akik már rád találtak, és add, hogy tudjunk segíteni egymásnak, hogy mindenki rád találhasson, és egyek lehessünk Jézus Krisztusnál. Amen.